Hetes stúdió. Azoknak, akiknek nem elég a hallgatás öröme.
Ez a Megbeszéljük a Hetes stúdióban Bálint Orsolyával, a Népszava újságírójával, Széki Jánossal, az ÉS publicisztájával és Bolgár Györggyel, és a heti hírekről, eseményekről vitatkozunk, beszélgetünk. Kezdjük azzal, hogy a Fidesz le akarta fizetni állítólag a Momentumot. Fekete Győr András, a Momentum egykori elnöke szerint a Fidesz idén nyár elejéig több hullámban megkereste pártját, hogy induljon a 2026-os országgyűlési választáson. A politikus szerint a kormány oldalról sok-sok pénzt, a Momentum költségvetési támogatását megközelítő milliárdos összeget kínáltak a Momentum indulásáért. Mit szóltok ehhez?
Hát én nem csodálkozom, mert ha jól emlékszem, 2014 óta voltak gyanúim, hogy bizonyos ellenzéki politikusok le vannak fizetve, vagy meg vannak zsarolva. Ezt természetesen az én eszközeimmel nem tudtam bizonyítani. Ez ebbe a sorba tökéletesen beleillene, hogyha így lett volna. Természetesen csak a független magyar bíróság tudja eldönteni, ha perelnek miatta, az állítás miatt.
Hát ajánlatot tenni ezt lehet, de tehát nyilvánvalóan vannak ilyen ajánlatok, még forognak, gondolom több helyre is ilyen üzenetekkel küldtek mindenféle követeket. Hát az látszik, hogy ugye a Fidesz próbálja a Tisza körül csoportosuló ellenzéki elégedetlenséget felaprózni, vagy felszalámizni, hogyha már erről beszélgettünk itt. És hát van, akinél lehet, hogy sikerrel jár. Tudjuk, hogy azért vannak még megélhetési politikusok jócskán, akik mondjuk nem a saját választókörzetük iránti lojalitásból fognak indulni, de szíve joga egyébként mindenkinek elindulni, tehát ugyanúgy, ahogy Hatházi Ákos is mondta, hogy ő nyilvánvalóan el fog indulni a választásokon.
Nem vagyok benne biztos, hogy ez a nyilvánvalóan alapvetően pontos vagy alapos információ, hogy a Fidesz már korábban is megkörnyékezett ellenzéki politikusokat, netán fizetett is nekik. Erre az esetre alkalmazható, hiszen itt éppen az derült ki, hogy ez a párt nem akarja, ez a párt ezt elutasítja. Hogy a Fidesz ezzel megpróbálkozik, persze, ha ennek alá támasztására hoztad ezt föl, akkor azt mondom, hogy ne, ez nem áll tőlük távol, még akkor sem, hogyha Fekete Győr szerint nem közvetlenül a Fidesz, hanem Tiborcz Istvánnak egy állítólagos üzlettársa, de hát tudjuk, hogy te például üzlettársa vagy a Tiborcznak, te se, én se, de szóval el tudjuk képzelni, hogy kik lehetnek ezek, de nyilván csak a haza érdekében gondolták, hogy a Momentumra, mint egy európai liberális pártra szükség volna, nem lenne jó az ország nélkül.
Na igen, feltétlenül. Egyébként hát tényleg a Momentum ez szerint, az információ szerint visszautasította, nagyon helyesen. Ez már egy új nemzedék, de a Fidesz az még ugyanaz a nemzedék, amelyik 14-ben volt.
Igen, de ugye azért az alapvető kérdés mégiscsak az, és a lényeg, ugye, hogy a Momentum elhatározta, hogy nem indul. Miért nem indul? Azért, mert úgy gondolja, hogy elaprózódnának az ellenzéki szavazatok, és ezért olyan szeretné, hogy a legesélyesebb Tisza pár gyűjtse össze ezeket. Hát igen, Hatházi meg úgy gondolja, hogy én is ellenzéki vagyok, vagyok olyan jó, mint a Tisza, régebbi is, bizonyítékaim is vannak rá, nem is egy sok, úgyhogy el lehet indulni, szerintem az ő esetében, ha véletlenül nem jön össze egy együttműködés a Tiszával, ez akkor is be fog jönni, valószínűleg Zuglóban Hatházit újra választanák, de az azért mégis eldöntendő kérdés a hátralévő 3/4 évben, hogy mit csináljon az ellenzék, mármint az a része, amelyik indul. Hajlandó legyen-e azt mondani, hogy inkább feladom a következő évekre szóló terveimet, legyen, próbálj, tegyünk föl mindent egy lapra, és ezt a lapot hívják úgy, hogy Tisza, vagy ne, mert akkor az azt jelenti, hogy gyakorlatilag tiszta, ha nem is Tisza, de tiszta lapot adunk a Tiszának győzelme esetén arra, hogy mindenféle ellenzék, mindenféle más demokratikus kontroll nélkül gyakorolja a hatalmat. És bár én nem hiszem azt személyesen, hogy Magyar Péter ugyanúgy gyakorolná olyan hatalommal, azokkal az ambíciókkal, mint Orbán Viktor, de egy politikus, aki régóta benne van a politikában, gondolhatja így is, és azt is mondhatja, hogy hát miért én adjam föl, és miért adjam föl előre? Bízzuk ezt a választókra, elindulok. Hát ez a következő hónapok kérdése lesz, bejön-e nekik, vagy nem?
Még egy adalék ehhez a momentumos történethez, hogy itt most Rózsa Andrást nem tudom, hogy elvállalta-e már az elnökséget, de őt kapacitálják arra, hogy ő legyen az elnök. Egy olyan helyzetben, amikor már elhangzott többször is tőletek is, meg mindenhonnan, hogy hát a Momentum nem fog indulni a 2026-os országgyűlési választáson.
Hát az a valóság az, hogy hát a Momentum sajnos, mert eredetileg a szívemnek, és most sem, most is szimpatizálok vele, tehát eredetileg a valamennyire...
Most, de most miért szimpatizálsz vele?
Mert eredetileg a szívemnek nagyon kedves párt volt, ott voltam a születésénél. Na most a Momentum eléggé összezsugorodott különféle politikai hibák miatt, tehát az, hogy nem indulnak a választáson, az egy valóságos helyzetnek a tudomásul vétele tulajdonképpen. Viszont Rózsa András úgy indult Zuglóban, mint Hatházinak a jelöltje. Na most, hogyha van egy hatházista politikus a Momentum élén, annak én kifejezetten örülök.
Aha. De... Ez mindig előjön egyébként, hogy amikor valaki sikeres a helyi politikában, és mondjuk egy jó polgármester, akkor őt próbálják a pártban valahogy előrébb tolni, hogy hát, ha az ő sikerét meglovagolva lehet építkezni, és Rózsa András egyelőre nem sikertelen, sőt, hát elég komoly konfliktusokat felvállaltott helyben, hogy ki takarítsa az önkormányzatot, és miközben mondjuk Soproni meg sajnos pont, hogy kiszállt szintén a Momentumból, tehát hogy őt már ugye nem lehetne így előre tolni, mint ahogy az Őrsi Gergő pedig kiszállt az MSZP-ből. Tehát azt gondolom, hogy ez valahol egy ilyen strukturális dolog is, hogy aki helyben sikeres politikus, az a nagy politikában nem is akar beszállni, mert csak leamortizálja magát, miközben hát a pártok meg eléggé emberhiány vannak, vezetőhiány vannak, vagy karizmatikus embereket keresnek, akik ugye az arcai lehetnének, vagy a sikernek lehetnének valamennyire a reklámjai. De hát azt gondolom, hogy... A Momentumnak egyébként visszatérve Fekete Győrre, tehát ez kifejezetten az ő narratíváját is erősíti, hogy nem szabad indulni ellenzéki erőnek a választásokon, mert az csak a Fidesznek kedvez, azzal, hogy ugye ő azt állítja, hogy őt a Fidesz próbálta rávenni, vagy a pártot az indulásra, tehát azt gondolom, hogy itt azért különböző narratívák is mozognak folyamatosan.
Mert hogy nem igaz esetleg, amit a Fekete Győr mond?
Én nem gondolom, akár igaz is lehet természetesen, de hogy ez minden esetre kvázi egy üzenetként hangzott el, hogy akkor mindenki, aki indul, az szintén a Fidesz tekerét tolja, mert akkor a Tiszától veszel szavazatokat. Tehát ez azt gondolom, hogy ez a Fekete Győrféle narratívának az erősítése is.
Hogy önkormányzati politikusból, akár sikeres önkormányzati politikusból lehet-e sikeres országos politikus? Látszólag igen. De gondoljunk Botka Lászlóra. És akkor van egy nagyon nyomós példa arra, hogy nem. Vagy még inkább gondoljunk Karácsony Gergelyre. És bármennyire sikeres volt sok politikai lépése a fővárosban, most csak arra gondolok, hogy kétszer megválasztották főpolgármesternek, volt egyszer zuglói polgármester is, tehát tulajdonképpen három ilyen választási sikere volt, és itt volt ez az általa megszervezett Pride, aminek, vagy legalábbis ő állt az élére, és ez egy számára fontos személyes siker, de ez nem váltható át országos politikai sikerre, és ezért úgy gondolom, hogy bárki, aki úgy gondolja, hogy én jól működöm itt a kerületben, ismerem is a politikát, nagyjából tudom, hogy hogy működik ez, gyerünk országosan, nem megy át, ez egy kis ország, és mégsem.
Más kérdés, hogy a magyar önkormányzati rendszer az olyan, hogy nem is igazából önkormányzati rendszer, tehát Törökországban az isztambuli főpolgármester az lehet országos politikus, zászlóvivő, vagy Romániában a bukaresti polgármester az lehet köztársaság, abból lehet köztársaság elnök, tehát az ország első méltósága. Egy magyar polgármesternek olyan kicsi a mozgástere, hogy nem tudja bizonyítani a politikusi kapacitását.
Jó, de a Karácsony Gergely azért bebizonyította, hogy neki van azért olyan politikai vénája is, ami az országos politikában alkalmassá teszi őt arra, hogy részt vegyen.
Vénája az biztos van, de mondjuk ha azt nézem, hogy a pártja az mennyire sikeres, az, akkor azt látom, hogy nem feltétlenül sikerre termett.
Ez a dolog lényege, hogy mögötte a párt eltűnik.
Eltűnt.
Nem számít, hogy
nem is
igazán volt, hogy igen, hogy nem az a lényeg. Abban a pillanatban, hogy te valamilyen önkormányzati vezető lettél, sikeres voltál, megválasztottak, ez nem azt jelenti, hogy a pártodat is viszed magaddal. Sőt, egyre inkább váltak le a pártjukról a sikeres önkormányzati vezetők. Szóval nem, azt hiszem, hogy nem ez lesz a válasz arra, hogy Rózsa András sikeres lesz-e a Momentumnál, vagy nem. Ha igen, akkor nem azért, mert Zugló polgármestereként esetleg jó eredményt fog nyújtani, hanem azért, mert a Momentum valamilyen módon az országos politikában, vagy az európai politikában megtalálja azt az egyre nem szűk, hanem szélesebb mesdjét, amin menetelve azt mondhatja a magyaroknak, hogy rám kell szavazni, mert én tudom, hogy ez a jövő, amiben mi viszünk titeket, jobb, mint a mai.
Jó, csak hogyha nem indul a választáson, akkor ezt elég akkor nehéz bizonyítani.
Szinte lehetetlen, igen.
És általában ugye ilyenkor az szokott történni, és az elmúlt 30-valahány év ezt mutatja, hogy azok a pártok, amelyek aztán kénytelenek nem indulni, vagy kénytelenek 1% alá kerülni, azok meg is szűnnek, eltűnnek. Mint hát, hogy egy sor pár eltűnt a
az egész
eltűnt.
Magyar választási rendszer arra megy ki, hogy az egyes oldalakon a kis pártok elsorvadjanak.
De most már,
és ez most hatványozottan.
De most már ez kialakult, ez a kétpólusú politikai
abszolút, már
valami?
Régen. De már régen. Hát, már
hát ez csak jövőre fog beigazolódni, hogy ez a választásokon fog megtörténni.
Ez már 2010-re kialakult. Csak akkor nem egy nagy párt volt szemben a illetve akkor még egy nagy párt volt szemben a Fidesszel, aztán több párt igyekezett minél inkább úgy viselkedni, mintha egy párt lenne, de attól még a pártrendszer az kétosztatú volt végig, és az egész választási rendszer az polarizálódásra ösztönzött.
Hát és most aztán még inkább?
Hát most aztán még inkább, igen.
Ezért is nagyon szeretném, hogyha lennének új szereplők, akik most lépnek be mondjuk a politikába, mert nem tudom megítélni, hogy a Tisza mennyivel lenne kevésbé rossz, mint egy Fidesz kormány. Ugye ezt is hallottuk már, hogy szívesebben lennénk a Tisza ellenzéke, mint a Fidesz ellenzéke, de mindemellett én borzasztóan szeretném, hogyha mondjuk a bal oldalon történetesen, mert ugye én egy szociáldemokrata napilapnál is dolgozom, de hogy ott egy óriási vákum van, hogy oda miért nem lép be senki? Hát a Szikra mozgalom is éppen most amortizálja le magát, Jámbor András is visszavonul. Hát nem látom, hogy hol vannak azok a tehetséges fiatalok baloldali gondolkodással. Nyilván Európában is borzasztó nagy bajban van a baloldal, meg egyáltalán a baloldali értékek képviselete az sehol nem működik igazán jól, de hogy tényleg hol vannak azok a fiatalok, és miért nem jönnek most, hogy szeretnénk mi is elkezdeni.
De éppen most jöjjenek, amikor arról beszéltünk, hogy kétosztatúvá vált a politika, nem lehet máshogy leváltani Orbánt és rendszerét, csak egy nagy párttal. Hát akkor most jöjjenek, ilyen, olyan, meg amolyan baloldali csoportok, mozgalmak, pártok, hogy na én most jövök, és hová jutsz? 1%-ig? 2%-ig? 3%-ig? Esetleg 5%-ig? És bejutsz a parlamentbe, Orbán Viktor pedig megint marad. De egyszerűen nincs tér rá. Hát most a szociáldemokrata értékeknek a válságáról nem beszél.
Igen, de még mindig nem tudjuk, hogy hogyan lehet leváltani Orbán Viktornak ezt a 15 éve tartó kormányzását, tehát hogy ez még mindig csak egy feltételezés, hogy a Tisza le fogja tudni.
Na várjunk, hogy nem tudjuk. Hát jelen pillanatban a jelenlegi tudásunk, ha a különböző felméréseket számba vesszük, és komolyan is vesszük, akkor úgy tűnik, hogy a Tisza legyőzheti a Fidesz. Legalábbis úgy tűnik.
Erről szoktam vitatkozni barátaimmal.
Arról, hogy nekem úgy tűnik, arról
barátaimmal, nem barátaimmal, hogy egy dolog Orbán Viktor, tehát a hatalom csúcsán lévő ember, és más dolog a rendszer. Na most a embernek a leváltása az viszonylag egyszerű, mert meg kell nyerni hozzá választásokat. A rendszernek a megváltoztatása az egy egészen bonyolult és elég sokáig tartó folyamat, annak az választások megnyerése csak az első feltétele.
Ráadásul még lehet. A feltétele között van, hogy kétharmaddal.
Hát, pláne, igen, igen.
Tehát különben nem tudnak semmit se csinálni.
Na, hát ez ugye minden választáskor előkerül, csak az előző választáskor még ilyen science fiction volt, hogy lehetséges kétharmad. Szerintem most is messze nem biztos, sőt az optimista közvélemény kutatások átlaga se, szerint sem ígérkezik a kétharmad, és éppen ezért nem értem a rettenetes idegességet, hogy miért venné el a Tisza pártnak a kétharmadát az, hogyha a törpe pártok pártok elindulnak.
Hát például azért, mert még nem biztos szerinted sem, meg a közvéleménykutatások szerint sem.
Pontosan erről beszéltünk veled múlt héten.
Vitáztunk már a nyilvánosság előtt is.
Hogy annak a valószínűsége, hogy a 133 mandátumhoz csak annyi hiányzik, amennyit a pici pártok elvesznek a Fidesztől, annak nagyon kicsi. Tehát annak a kimenetelnek a valószínűsége nagyon kicsi. Erre tervezni most teljesen értelmetlen szerintem, tehát lehet vitatkozni vele.
Igen, gondolom, hogy Tölgyesi Péterrel is vitatkoznál, aki azt állította, hogy ebben a iszonyú nagy vehemenciában, amivel a Tisza támad, és amivel a Magyar Péter járja az országot, ebben az is benne van, hogy az összes egyéni képviselői helyet, a mandátumot, mind a 133-at a Tisza nyeri.
Nem, 133, az egyéni, az csak 106. 133 az a
és 133 a kétharmad. Tehát a 106 egyéni
bátor képviselői
jelölt mandátumát a Tisza nyeri. Ezt mondja Tölgyesi Péter, az is benne van ebben a játszmában.
Jó, ezek mind feltételezések.
Ez egy kis valószínűség.
De a Tölgyesi komolyan szoktuk venni, amikor politikai elemzéseket tesz közzé.
De vegyünk magunkat is komolyan. Orsi is azt mondta, hogy hát messze nem valószínű egyrészt az, hogy ez így lesz, másrészt, hogy a Tisza jobban fog kormányozni, vagy másképp fog kormányozni, mint Orbán. Ebből a kettőből indulok két, persze, hogy nem biztos. Ki tudja, mi történik még 9 hónap alatt. Az is lehet, hogy a Magyar Péter kenuját megfúrja Búvár Kund, és ki tudja, mi történik vele.
Belefúrod a Tiszába.
Hát idáig nem mertem menni, csak akármi történet, azt akartam mondani. De amit tudunk, az mégiscsak az, hogy a legmegbízhatóbbnak tartott, általunk is annak tartott közvéleménykutatók jelentős Tisza előnyt mutattak ki. És az is tény, hogy az elmúlt fél évben a semmiből megszületett egy olyan párt, ami korábban nem létezett, és kiemelkedett egy olyan politikus, akiről korábban nem is tudtunk, és sikeresen vezényelte le ezt az átalakítást, ami az egész magyar politikai életet megváltoztatta. Ez tehát tény, ezt tudjuk, és ennek a jelenlegi ténynek, jelenlegi állapotok rögzítésének, meg a tendenciának az összerakásából az ember joggal következtethet arra, hogy jövő áprilisban sikerülhet leváltani az Orbán rendszert. De az csak a jóisten tudja rajtunk kívül, ha létezik, hogy ez így lesz-e vagy sem. Senki más, Orbán Viktor se tudja, nem véletlenül szaladgál körbe, mint mérgezett egér az összes létező és nem létező platformokon és stúdiókban és nem tudom milyen helyeken, hogy nyilatkozatokat adjon olyan helyeken, amikről nyilvánvalóan ő még csak nem is hallott, csak elmondják neki, hogy főnök, menj el a dolog, de hova menjek? Kivel beszéljek? Nem baj, mondd el nekik, akármit kérdeznek. Szóval éppen ezért, ha ezt tudjuk, hogy ez egy reális lehetőség, és hogy van egy erre felkészült, és ezt célul kitűző politikus, meg mögötte egy egyre szélesebben szerveződő mozgalom, akkor ugyan lehetnek kétségeink, hogy így lesz-e, valamint lehetnek kétségeink, hogy jó lesz-e ez nekünk, csak ha abból indulunk ki itt mind a négyen, hogy amit Orbán csinál, az elfogadhatatlan, az tragédia Magyarország számára, az egy önkényuralom, ami igazságtalan is, nem is hatékony, mert az ország számára a legrosszabb módon hasznosítja a rendelkezésre álló erőforrásokat, csak őket és barátaikat gazdagítja, meg családjukat, a akkor azt kell mondani, hogy akármilyen Magyar Péter, tegyük föl, hogy nem tudjuk milyen, bár sok mindent már azért tudunk róla, nem tud ugyanúgy kormányozni, mint Orbán Viktor, nem tud ugyanolyan önkényuralmat kiépíteni, legfeljebb 4-8-12 év alatt, mint Orbán Viktor. De le kell, hogy váltsa ezt a jelenlegi rendszert, és Tiborcz István helyére nem fogja tudni beültetni a saját vejét, mert még nincs is neki.
Az a helyzet, hogy ez hasonlít, ez a helyzet, ami itt nálam kialakult, hogy a germán mitológiában vannak ilyenek, hogy a sárkányt le kell győzni. És akkor vagy jön a Siegfried, vagy nem jön a Siegfried. Valakinek kell jönni, aki a sárkányt le tudja győzni. Most a Magyar Péterről gondoljuk azt, hogy le tudja győzni a sárkányt. És az, hogy utána mi lesz, az az embereket most momentán nem is érdekli. A legyőzés most az a cél.
Hát ez a gyalázat ne legyen, ami van. Ez
hát ez a gyalázat ne legyen, ami most van. Ami Orbán Viktor kitulajdonította az országot minden szempontból, ne történjen olyan, amit nem tudunk visszacsinálni, és tehát ne kerüljük háborúba valóban, ne történjen olyan szerződés, amit nem lehet visszacsinálni. Valóban ebben egyetértek Magyar Péterrel, hogy itt vissza kéne fogniuk magukat, de valószínűleg nem fogják.
Most ez is egy nagy kérdés, hogy a már megkötött szerződésekkel mi lesz, mert hogyha ragaszkodnak a jogállamisághoz,
akkor
minimum kétharmad kell ahhoz, de akkor se biztos, tehát mondjuk például az autópálya koncessziókkal mi lesz. Tudom, hogy Magyar Péternek ez ki van tűzve, mint cél, hogy felülvizsgálják.
De nincs igaza benne?
De teljesen igaza van, csak kérdés, hogy ez hogyan megy és mennyi idő alatt menne.
Hát mondjuk az Európai Unió kötelezettségszegési eljárást indított, és tegyük föl, hogy két év alatt azt mondja, hogy ez, ahogy van, elfogadhatatlan, és hozzá egy európai bírósági ítéletet, amit a magyar kormány elfogad, ellentétben az Orbán kormánnyal, amelyik még egy ilyen ítélet ellenére is azt mondja, na és kit érdekel.
Na most az autópálya csak az egyik dolog, de az ember fel kell reggel, bekapcsolja a lámpát, bekapcsolja az internetet, a gépét, bármilyen elektromos eszközt, felmegy az internetre, minden egyes, legalábbis az én esetemben minden egyes esetben a hatalmi hálózatnak adózik, mert minden vagy állami, vagy a hálózaté.
Ha mit nevezünk hálózatnak, bocsáss meg?
Azt, amit a Magyar és Madlovics a fogadott politikai családnak nevez, tehát egyszerű szóval a maffia. Tehát minden az ő kezükben van, amivel én találkozom. Tehát a legegyszerűbb banki művelet.
Tehát a NER ezt így hívja a Fidesz.
Hát én nem szeretem azt, mert nem a nemzeti együttműködés
rendszere, hanem... Bűnözés, hát el is megvan a
bűnözés.
Én, hogy mondjam, semleges szóval a hálózatnak nevezem, és a rövidség kedvéért, de a mindennapi életemnek az elég sok feltétel az ő kezükben van, ilyen vagy olyan módon. Nekik adózok, nekik fizetek. Ezzel mi lesz a kormányvált? Mi lenne egy feltételezett kormányváltás után?
Hát,
kérdezem én ezt.
Igen, de kitől tőlem kérdezed?
Nem úgy általában.
Tehát én nem tudok erre válaszolni, te tudsz erre válaszolni?
Szerintem ezért van az, hogy sokan még mindig bizonytalanok, hogy merjenek-e egy bizonytalan újat választani a biztos rossz helyett. Tehát akárha csak a családban beszélgettek, azért nagyon sok családtagomnak valamilyen szinten függ a munkahelye is ezektől a cégektől, vagy pont például egy olyan cégnél dolgozik, mondjuk, és akkor ő most konkrétan a saját egzisztenciáját érzi veszélyben, hogy ha mindezt felrúgjuk, és tudjuk, hogy rossz, ők se szeretik, és de hogy valójában mire szavazunk akkor? Egy nagyon bizonytalan folytatásra? Vagy, tehát szerintem itt pusztán ilyen elképesztő érzelmi harcok dúlnak, és nyilván mindenki csinálja csinálja, amit csinál, és azt jól csinálja valamennyire. Magyar Péter jól csinálja, hogy az elégedetlenséget csatornázza be, Hadházi Ákos jól csinálja, hogy a korrupciót leplezi le, és mindenki folytassa, és közben ugye azt is látjuk, hogy a Fidesz meg gyengül, és egyre inkább elveszíti Orbán Viktor is azt a lendületet, meg azt az embereket feltüzelő beszédmódot is akár. Tehát, hogy így halványodik, és látjuk, hogy aszalódik, és megy össze, és még mindig tartja a struktúra, mert a struktúra mögötte óriási és hatalmas nagy energiákkal bombázzák, meg hát ugye szórják kifelé a propagandát is, tehát hogy attól se tudunk eltekinteni, hogyha van szemünk, akkor az folyamatosan benne van, és még hogyha csak zavar minket, már akkor is a jelenlétét érzékeljük, miközben tudjuk, hogy a tájékozódáshoz nem sok mindenki, vagy nagyon sokan meg nem férnek hozzá. Tehát azt gondolom, hogy itt borzasztó kemény döntések lesznek még a választások előtt, és mindenki az utolsó pillanatra halasztja talán, vagy hát nagyon sokan még az utolsó pillanatra halasztják.
Várj, akkor a mostani felmérések azok hazudnak?
Én azt gondolom, hogy hát bánjunk csínyán a felmérésekkel, mert... Ezek mindig valamilyen felszínt kapargatnak. Pontosan tudjuk, hogy a kérdésfeltevésen rengeteg múlik.
Ez igaz, de van olyan
közvéleménykutató, rengeteg múlik.
Van olyan közvéleménykutató, amelynek az eredményeit visszamenőlegesen nézve általában rendkívül közel járt az igazsághoz, sőt van olyan eredmény, amely az elmúlt három választások végeredményét 10%-kal megjósolta. Akkor azt se vegyük komolyan?
Én azt gondolom, hogy
ez a medián. A medián.
Teljesen rendben van, igen, és ők is jól csinálják, amit csinálnak, és nem a munkájukba akarok belekötni, hanem azt gondolom, hogy a társadalmi folyamatok sokkal összetettebbek annál, mint hogy egy közvéleménykutatás. Ez teljesen pontosan
be tudja mérni. De ez a mai helyzetre vonat.
A bizonytalanságot érzékelem, bárkivel beszélek, hogy mi lesz aztán, mert lehet, hogy most az ejtőernyőre van szükségünk ahhoz, hogyha most itt szabadon kell repülni, és akkor muszáj, hogy valaki adjon egy ejtőernyőt, és legyen az Magyar Péter, és tényleg csak a faltörő kosra van szükségünk ahhoz, hogy egy rendszerváltást elindítsunk, ami nyilván nem 4 év, lehet, hogy 8, lehet, hogy 12, de azt gondolom, hogy az emberek érzete még továbbra is egy bizonytalanság, rengeteg szorongás, rengeteg kételj, az, hogy az életük hogy fog megváltozni így, és nem mindenki látja azt, hogy de igenis jobbra, mert ha csak a propaganda költést, vagy a köztévé költést megállítják, akkor már sokkal több pénz marad a kórházi várólisták csökkentésére.
Na hát akkor itt van egy példa arra, hogy mi lesz akkor, hogyha győz az ellenzék, vagy a Tisza párt, és elkezdi lebontani a hálózatot. Például elvesz egy csomó olyan közpénzt, ami tudnivalóan a jelenlegi kormányzópárt érdekeire van kiszórva. Ez például egy változás lesz, de ezer más változás is lesz, csak arra térnék ki, hogy azt mondod, hogy tele vannak az emberek bizonytalansággal. Persze. És akkor ebből az következik, hogy hát miután olyan bizonytalan vagyok, akkor inkább egy számomra szimpatikus kis pártra szavazok, amelyiknek ugyan semmi esélye megverni Orbán Viktort, talán arra sincs esélye, hogy bejusson a parlamentbe, de legalább én nyugodt és biztos maradok abban, hogy minden marad változatlan. Szerintem nem így gondolkozik a magyar választó, ezt mutatják a közvéleménykutatások, szerintem arra, hogy most mi a helyzet elég biztosan és elég meggyőzően, hogy aztán ebből 9 hónap múlva mi lesz, azt ők se tudják, meg mi sem, de hogy van változás, akarás, hogy van az emberekben egy olyan remény, hogy ezt a bandát el lehet és el is kell söpörni, és van egy olyan kihívó, akiben egyre inkább meg tudok bízni, ez egyelőre biztos, az összes többi még nem.
De a Pride is ezt mutatta legalábbis, az a Pride, amit a Karácsony Gergely egyébként szervezett, hogy az embereknek bőven elegük van abból, amit eddig csinált az Orbán kormány, a NER-ből is, hogyha így is nevezhetem, meg ebből az egész struktúrából, ami történik, és jelen pillanatban nincsen más láthatáron, csak a Magyar Péter, aki képes arra, hogy ezt kvázi befejezze.
De ez a példa speciál nem ezt bizonyította, aki mert a Magyar Péter
volt a Pride,
mert elmondta, hogy az alapvető céllal, vagyis, hogy szabadon lehessen gyülekezni és véleményt kifejteni egyetért, úgyhogy ha majd hatalomra kerül, akkor megváltoztatja ezt a Fidesz által hozott törvényt. De azt nem mondta, hogy emberek, Tisza támogatók, gyerünk a Pride-ra. Ezt nem mondta ettől távol, mert ebbe a kultúrharcba nem akart beszállni neki, nem a budapestieket kell megnyernie, hanem a kisebb települések lakói.
De én azt mondtam, hogy lehetett látni, hogy mennyi olyan ember van, aki bízik abban, hogy ezeket el kellett kergetni. Akik eddig itt a hatalmon voltak, és akik eddig felosztották, vagy kiosztották, vagy szétosztották Magyarországot egymás között.
Szóval ugye Magyar Péter attól tartott, hogy, illetve az volt az általános bölcsesség, hogy a Pride-ot azért tiltották be, hogy Magyar Péterből kényszerítsék az állásfoglalást. Na most, és Magyar Péter nyilvánvalóan attól tartott, hogy ha kiáll a Pride mellett, akkor elveszti a konzervatívabb választókerületekben a véleményadók támogatását. Na most ebből az lett, hogy egy példátlan méretű, tehát kritikus tömeget felvonultató demonstrációval nem az LMBTQ ügyekért közvetlenül, hanem a szólásszabadságért, ami már a rendszer lényegéhez tartozik. Aztán mondta már Magyar Péter, hogy természetesen egyetért azzal, hogy a szólásszabadság az jó dolog, de itten az óvatosság az talán nem bizonyult praktikusnak.
Ez a Megbeszéljük a hetes stúdióban Bálint Orsolyával, Széki Jánossal és Bolgár Györggyel, és Magyar Péternél tartottunk, illetve a Pride hatalmas tömegénél, és ráadásul most azért is érdekes ez, mert hogy van egy számomra legalábbis fantasztikus politikai tevékenységet folytató ember, ez a Hatházi Ákos, aki jelezte Magyar Péternek, vagy kérdezte Magyar Pétertől, vagy lehet, hogy csak a sajtóban nyilatkozta, hogy azon a próba szavazáson vagy felmérésen, amit a Tisza szervez azért, hogy
előválasztáson
elindulhasson. És ha veszít, akkor veszi a fogmunkát és hazamegy. Ha megnyer, akkor lehet képviselője a Tiszának. De nem engedi meg ezt neki Magyar Péter. Azt mondja ennek kapcsán Magyar, hogy ha mi kinyitjuk ezt a dolgot, az a Tisza végét jelenti. Ezt én nem értem, miért jelenti a Tisza végét, ha Hatházi Ákost maga mellé állította volna. Mondjátok el nekem, legyetek szívesek.
Volt a Kunigunda utcában egy nagy tüntetés, ha jól emlékszem, valamikor tavaly. Azelőtt Hatházi, már nem emlékszem, hogy miért, nagyon erős kritikával illette Magyar Pétert, és ez nagyon jó gesztus volt, hogy ezek után Magyar Péter maga mellé invitálta a szónoknak az emelvényre Hatházit. És azt mondtam, hogy na, ez egy politikus, ez egy pozitív dolog volt. Nem tudom, hogy kik mondták ezt neki, hogy ezzel elindul a lavina. A barátaim között vannak, akik azt mondják, hogyha beengedné Hatházit, akkor utána mindenki jönne a
Magyar Dobrev
Klárával bezárólag.
Magyar mondta ezt a egyenes beszélt.
De úgy értem, hogy ezt kimondta neki. Tehát ki, ezt a izét, hogy onnan nincs megállás. Ez a...
De nem mindegy, ki mondta neki?
Nem teljesen, mert...
Az a fontos, hogy ő átvette.
Hát... Nem, úgy értem, hogy nem biztos a saját kutfejéből pattant ki, és nem jó emberekre hallgat. Én nem gondolom így, semmi vesztessége nem lenne a Tiszapártnak abból, hogyha ha Hatházi akár az ő listáján, illetve a név sorában, vagy külön szövetségesként indulna a választáson. Tehát ez egy...
Ráadásul Hatházi az... Legalábbis eddig nem derült ki róla semmi rossz, ebből egy egyenes ember.
A mostani ciklusban a körülbelül két valódi ellenzéki parlamenti képviselőnek az egyike.
Ez így van.
Mit kell tőle
félni? Ki a másik?
Most nem kompromittálom az illetőt.
Na de ezzel leszólod a másik tizenvalahányat, vagy nem is
hát
tizen, hanem
igen, lesz, bocsánat, vállalom, de nem tartok közülök sokat tényleges ellenzékinek.
Hát a Hatháziról... Tehát megvan a pedigréje, ami alapján tökéletesen jó lenne.
Nem lehet olyan... feltételezni, hogy a Orbánnal szövetkezne egy
ráosztási... Hát ő akkor lépett ki a Fideszből, amikor lebuktatta a trafikmafiát.
Valóban.
És akkor ott is hagyta a Fidesz, és sorra teszi azokat a dolgokat. Például ezek a keddi tüntetések, amelyeket akkor is csinál, hogyha hárman jönnek el hozzá, vagy ha több százan, vagy több ezren, fogadom, hogy a választásokig minden kedden ott lesz a Ferenciek terén. A Hatházi Ákos. Ő az, aki nem fogja feladni, az biztos. Kátó volt az, aki Kártágot el kell pusztítani.
Igen.
Minden a szenátusban úgy kezdte az összes szenátusi beszédét, hogy
Ceterum
Cenzeo,
Kártágó, el kell pusztítani.
Tornyán József meg azzal, hogy a kormány mondjon le.
Igen. Szóval, Hatházi, minden tiszteletem és megbecsülésem Hatházi Ákos. Itt tényleg elképesztő munkát végez, egyedül.
De
meg kell érteni Magyar Pétert, ő azzal indult, hogy én belépek a politikába, mert ezt az Orbán rendszert, ezt rossznak tartom, és aztán, ahogy egyre inkább a politikában, hát ugye nem csak belépett, hanem egyre inkább szervezte a pártját, és fejtette ki a véleményét, elviselhetetlennek, Orbánt mindenképpen elkergetendőnek tartja, de a másik oldalt is, mert azt mondta, hogy Orbán-Gyurcsány paktum, az ellenzék lényegében összefogott, vagy hallgatólagosan összefogott az Orbán rendszerrel, saját érdekében is, a túlélés érdekében is, hogy ez mennyire volt igaz, ugye János azt mondta, hogy hát bizonyos emberekre ez igaz volt, na hát ő meg úgy gondolta, hogy mindenkire, vagy ha nem így gondolta, akkor is azt mondta, hogy alapvetően igaz. És nagyon sok emberben, még ellenzéki oldalon is fölvetődött, hogy hát igen, ebben lehet valami igazság, de egy egész biztos, hogy igaz volt, hogy soha nem sikerült ennek az ellenzéknek akármilyen felállásban kiszabadulnia Orbán vasmarkából, és jött egy ember, aki azt mondta, hogy se ez, se az. Ezért aztán most azt mondja, és ez bevált. Ez az üzenet, ez volt a fő üzenet. És ezt az üzenetet egyszer csak pillanatok, hetek alatt egyre többen vették meg, és pártoltak el az ellenzéki pártoktól, vagy mögül hozzá. Hát miért adná ezt föl Hatházi Ákos érdekében, aki egyébként feltételezésem szerint, és szerintem a Magyar Péter is így gondolja, ha elindul Zuglóban, nyerni fog, és lehet, hogy majd a Tisza párt jelöltje nem lesz olyan hangos, és nem lesz olyan aktív Zuglóban, meg lesz a Hatházi a parlamentben. De ha kinyitja azt az ajtót, ahogy mondja, ha Hatházival igen, akkor megkérdezheti néhány más, szerintem jó ellenzéki képviselő, hogy én miért nem. Én is azért
vannak
dolgoztam.
Jó ellenzéki képviselő.
Szabó Szabolcs, Csepel, Soroksár, független képviselő, többször nyert, nagyon jó. De Szabó Szabolcs, őt már nem ismerik annyian, mint a Hatháziák. És akkor jön a harmadik, én, Tordai Bence, én nagyon nagyra tartom az ő munkáját párbeszédesként, vagy most már függetlenként, szerintem jó. De azt lehet mondani rá, hát ez mégiscsak a szocikkal volt, meg a többi ellenzéki párttal a szövetségben, akkor tényleg kinyitottad az ajtót, Péter, pedig te azt mondtad, hogy se ez, se az. Hát értsük meg, egy ilyen nyitásnak, aminek óriási eredménye volt, nem lehet betenni azzal, hogy na jó, hát itt tegyünk egy kis engedményt, meg ott, és ő nagyon jól tudja, de nálunk talán jobban, hogy a Fidesz propagandája azonnal ezerrel vagy millióval száll.
Szóval te egyetértesz azzal, hogy a Magyar Péter senkit
személyesen
nem hajlandó.
Nem ért, személyesen nekem ez fáj. Nem jó érzés. Én szeretném, ha Hatházi Ákos és Magyar Péter együtt tudna működni. De politikailag megértem. Szerintem politikailag ez a célra vezet.
Politikailag megértek minden diktátort is. Hát szóval nem az a gond, hogy nem értem meg
De ez
őket.
Nem a diktatúra helyreállítása vagy folytatása miatt van, hanem azért, hogy le lehessen győzni a diktátort.
Parancsolj.
Nem.
De nagyon sóhajtásnak vannak feltételezhetően szavai is.
Hát ez egy sokat mondó sóhajtás volt, na.
Nézd, nekem az a véleményem, hogy a modern demokráciák azok plurális demokráciák, ahol a pártok nem saját magukat képviselik, hanem társadalmi csoportokat. Egy modern társadalom nem is annyira modern, már a 17-18. Század óta tagolt. Különféle csoportok vannak, különféle érdekekkel, szenvedélyekkel, stb. Az egész magyar politikai mechanizmus afelé megy, hogy ez ne így legyen, hanem legyen valaki, aki az összes magyart, azt állítja magáról, hogy az összes magyar embert képviseli, és legyen egy másik, aki az anti-Orbán, aki azokat képviselik, akik elégedetlenek Orbánnal, ez nem pluralizmus. Tehát ebből nem lesz modelldemokrácia.
Ilyen a pluralizmus, csak hogy legy, hogy győzzön, hogy, kivel, milyen módon győzzön. Helyes, egyetértek. Győzni tud, hogyha elindul 12 párt, azt mondva, hogy én ezzel nem, én azzal nem, én amazzal nem, én nem a tisztán.
Hogy mondjam, nem kéne ekkora marsonával köszönteni azt, hogy kizárjuk a pluralizmust.
Akkor kisebb harsonára fogadjuk.
Nagyon, nagyon jól, hogy mondjam, nagyon egyetértettem vele, hogy fáj neked, legalább te mondtad, de miért nem mondják többen, hogy jó, meg kell hozni ezt a áldozatot.
Sokan mondják azt, hogy ez egy csapdahelyzet, ugye, ahol Magyar Péter tartják egyedül alkalmasnak jelenleg arra sokan, hogy Orbán Viktort elkergesse a saját pereputjával, vagy mindenkivel együtt, akikkel 16 év vagy 15 éven keresztül kirabolta az országot. De ezt a lépést meg kell tenni annak érdekében, hogy utána nem tudom, mi legyen utána. Ugye ez a legnagyobb probléma. Mert itt a Magyar Pétert beültetik egy olyan helyzetben, mint amilyenben most Orbán van, csak bízni lehet abban, hogy nem fog visszaélni ezzel a helyzettel. Vagy milyen biztosítékunk van arra, hogy nem történik meg ugyanez egy idő után, mint ami az Orbánnal megtörtént.
Gábor, hányszor hallom ezt a milyen biztosítékunk? Semmilyen biztosítékunk nincs. Miért milyen biztosítékunk lenne? Választás van, és a választásokon nyer valaki, aki megszerzi a nép többségének bizalmát, és aztán vagy él vele, vagy visszaél vele. Nincs biztosítékunk, de egy dolgot biztosan tudunk, hogy az orbáni rendszer a létező világok legrosszabbika. És itt van egy ember, aki arra építette föl a politikai mozgalmát, hogy ezt, ne! És ezt megváltoztatom. És egyre több konkrét dolgot ígér meg, hogy ez nem így lesz, hanem úgy. Például megváltoztatom a választási törvényt. Csak ezt arról, hogy pluralizmus vagy nem. Hogy biztosíték, vagy, hát nem tudunk rendőrt állítani mellé.
Az Európai Ügyészséghez csatlakozunk, amit Orbán szintén nem kívánt meg magának. Meg még ki tudja, milyen szervezeteket támogatunk, illetve szüntet meg majd Magyar Péter. Ugye neked is az egyik problémát, hogy itt egyedül lesz ezekkel a döntésekkel, és csak attól függ, hogy meghoz bizonyos döntéseket, hogy akarja-e vagy sem. Semmi nem fogja rákényszeríteni arra, hogy meghozom bizonyos döntéseket, de rizikó nélkül nem lehet változtatni semmi sem.
És az sem biztos, hogy egyedül lesz ezekkel a döntésekkel, hogyha már egy kicsit még ányolhatom a képet.
De most nem látunk társakat.
Hát én azt gondolom, hogy sokan próbálnának neki segíteni, és nem is biztos, hogy vagy hát borzasztó nehéz. Ez nyilván elképesztően nehéz, hogy kire hallgasson, miben, tehát hogy annyi csapdát kell elkerülnie, ami a természetes,
eddig
hogy elkerül olyan dolgokat is, ami egyébként a szívünknek fontos lenne, hogy ezekről beszéljen, akár a nők helyzetéről, akár a nekünk, mit tudom én, ha valakinek meg az LMBTQ-ról lenne fontos, hogy szóljon már két szót róla, hogy mit gondol. De hogy közben mindig valami mérleg megy állandóan a fejébe, hogyha a nők helyzetéről beszélek, és akkor mondjuk feministának állítanak be, akkor elvesztem azokat a férfi szavazókat, akik meg azt akarják, hogy a nők menjenek a konyhába visszafőzni. Tehát, hogy mindig megy egy ilyen állandó ilyen számláló, hogy akkor mihoz többet, ha hatházit elutasítom, azhoz többet.
Igen, akkor... de nincs oka rá. Hát emlékezzünk vissza, hogy Márki-Zay Péter adott egy interjút, amelyben azt mondta, hogy ha netán a NATO is rákényszerül arra, hogy fegyvert alkalmazzon, akkor természetesen Magyarország is megteszi azokat a kötelezettségeket, amit a NATO-nak ígért és aláírt. Ebből lett a háború párti Márki-Zay. Ebből lett a háború párti ellenzék. Ebből lett az, hogy azt akarjuk, hogy a magyar emberek, a fiatalok halljanak meg a Donyecki csatamezőn.
Igen, de ez a Fidesz projektje volt, tehát, hogy ettől függetlenül én azt gondolom, hogy Márki-Zaynak volt egy ilyen nehézsége, hogy ő ő nem tudott a Fidesz-szel szemben egy markáns, teljesen más beszédmódot felépíteni, tehát ő tök ugyanazt a politikai nyelvet beszélte. És Magyar Péternél egy kicsit látom, hogy más politikai nyelvet beszél, ami még fejlődik, és borzasztóan sokat fejlődött is, amióta ő színre lépett, de hogy nagyon ugyanaz a narratíva, amire egy fiatalabb ember, mondjuk az én gyerekeim azt mondják, hogy hát ez gyakorlatilag ugyanaz, csak másik sapka van rajta, mint az a régi ellenzék, tehát ez a Orbán-Gyurcsány paktum, amire céloztál is, és a fiatal embereknek azért szimpatikus sokszor a Tisza, mert egy kicsit már más, mert lehet, hogy az ő nyelvüket a social médiában is jobban megszólítja, hát az én gyerekeim most jelenleg épp az apolitikus kamaszkort tombolják végig, de nekik például tök jó lett volna, hogyha akár az LMBTQ kérdésben megnyilvánul.
Igen, de Magyarország...
Mint Karácsony. Igen. Karácsonyt egyébként szeretik, és ők is apunak szólítják.
De Karácsonynak ebben nem volt vesztenivalója. Azt szerencsésen észrevette, hogy nyernivalója viszont igen. Mert a budapesti közönségnek ez is fontos. Egyik, ha nem is a legfontosabb, de mégis az egyik fontos jele annak, hogy itt szabadság van-e vagy nincs. Sajtószabadság, gyülekezési szabadság, véleménynyilvánítási szabadság, egyáltalán szabadság-e, vagy diktatúra. Ha Orbán be akarja tiltani, akkor nekünk együtt kell mondanunk, hogy nem, nem fogod, mert kimegyünk. De Magyar Péternek ez a választói háttere megvan. Már átpártolt hozzá, már egy évvel ezelőtt megszerezte.
Megvan, és az ő felmérésük alapján ugye neki, Budapest összes választó körzetét megnyeri.
Neki a kisebb települések sokkal konzervatívabb felfogású választóira kell koncentrálnia, és azokra a fideszesekre, akiknek elég egy ilyen félmondat, hogy hát tulajdonképpen az LMBTQ embereket én ezért meg ezért távol, na akkor jön a mocskos LMBTQ vagy te is, ugye? És ezt nem akarja, ő ezt jobban érzi talán, volt Fidesz körüli emberként, mint mi is tudjuk, de ő talán belülről érzi, és nem, lehet, hogy még személyesen is ambivalensebb, el tudom fogadni az ő érzése ezzel kapcsolatban, mint a miénk. De ettől függetlenül még csak azt sem mondom, hogy ez a lényeg. Nem az LMBTQ a lényeg, a lényegen belül ez is csak egy jel, egy bizonyíték arra, hogy milyen mocskos, szabadságellenes rezsimet épített ki Orbán Viktor. Ezt a mocskos, szabadságellenes rezsimet Magyar Péter elsöpri, akkor nem érdekel engem, hogy konkrétan ő az LMBTQ-ról, meg a Pride-ról mit gondol.
János?
Az előbb mondtad, hogy erre semmi biztosíték nincsen. Nem lehet tudni.
Hát de János, nincs biztosíték, de hát az a biztosíték.
Menjünk bele a részletekbe.
Menjünk.
Éppen ezzel vagyok tegnap óta nagy vitában. Ebben vagyok nagy vitával többekkel. Tegnap írtam a Paraméterre egy cikket, ahol úgy végigveszem, hogy szerintem miből áll a rendszer, és ehhez képest mit mond Magyar Péter. A rendszer, tehát ami számomra a rendszer összetevője, az politikailag a politikai intézményrendszer, aminek a két fő magyar betegsége az aránytalan választási rendszer és a kétharmados utalószabály az alkotmányban, ami egyfelől lehetővé teszi, másfelől kívánatossá teszi az egypárti kormányzást, magyarul az önkényuralmat. Ez egyik fele. Egyikhez nem látom jelét, hogy bármelyikhez nagyon mélyen hozzá akarna nyúlni Magyar Péter. Tehát a legmerészebb dolog az, hogy visszatérne valamilyen változatban a 2015-i állapotokhoz, de én nem látok olyan szándékot senkitől, nem csak tőle, senkitől Magyarországon, hogy a kétharmados világviszonylatban egyedülálló perverz felállással le akarna számolni. Nem látok olyan szándékot, hogy vissza akar.
Várjál, itt hagyj állítsanak meg, mert nem értem. Én nem értem.
Mit nem értesz?
Hogy miért nem akar leszámolni a kétharmados abnormitással, hogy ez miből következik?
Azt én csak azt látom, hogy nem hozza, nem kerül
de
szóba.
De honnan veszed ezt?
Soha nem kerül szóba. A legtöbb, amit ellenzéki oldalról hallok, hogy redukáljuk a kétharmados törvények számát. De hogy az, hogy az egész rendszert meg akarnák szüntetni, azt soha nem hallom, nem látom senkitől.
Na de akkor miért van szükséged kisebb pártokra, amelyektől ugyanannyira nem látsz semmit?
Nem
a pluralizmusra miért van szükség?
Kisebb,
ha egyik olyan, mint a másik, akkor
nem
miért?
Nem kisebb pártokra lenne szükségem, hanem olyan politikusokra, akik kimondják.
Na akkor te távol maradsz a választástól, mert azt mondod, hát sajnos senki nem képviseli azt,
ebből
amit én
szeretnék. Ebből nem következik az, hogy én távol maradok a választástól, de csak azt mondom, hogy szeretnék olyan politikusokat látni, akik a politikai intézményrendszert meg akarják változtatni.
János,
és ilyet
te Magyarország nem lesz egyik pillanatra Anglia, meg nem lesz Svájc se. Tehát ne gondoljuk azt, hogy megteremszik a világ legnagyobb demokráciája.
Nem a világ legnagyobb demokráciáját akarom, azt a rendszert, olyan rendszert akarok, intézményrendszert, ami a kelet-közép-európai régióban az összes válsággal és bajjal együtt általános, kivéve Magyarországot.
Na azért ezt a kelet-közép-európai rendszert paraméterbe írsz a Szlovákia, nézd meg azt a szlovák rendszert.
Megmondom a szlovák.
Nézd meg, jó, jobbak, mert sehol nem sikerült kétharmados többséget szerezni, ezért még a lengyel rendszer is, meg a cseh rendszer is, meg a román rendszer is, meg a szlovák is jobb,
nincsen
mint a Magyarország.
Nincsen kétharmados elv. Nincsen kétharmados elv.
Igen, de Magyar Péter többször nyilvánvalóvá tette, hogy a kétharmados többség azért volna jó, mert le lehetne bontani azt a kétharmaddal megteremtett rendszert, aminek számos, nagyon súlyos következménye van. De ha azt mondod, hogy senki nincs, akkor azt is mondod ezzel, hogy hát akkor tőlem akárki nyer, semmire nincs biztosíték, semmire nincsen remény, hagyjuk az egészet a fenébe, már pedig az egyetlen remény az, hogy megbuktatja valaki ezt a rendszert, és utána majd megpróbálja az a többség, amelyik beszavazza őt a parlamentbe és a hatalomba, megpróbálja majd számon kérni. Remélem te is ott leszel, meg fogod írni, hogy kedves miniszterelnök úr, kedves Magyar Péter, hát erről nem volt szó. Miért ezt csinálja, miért nem azt?
Én ezt nagyon régen írom, úgyhogy semmi nem történik, úgyhogy a remény az több lépcsőből áll. Természetesen remélem, hogy ez a kormány, ami most van, ez lecserélődik. Aztán nagyon sokkal halványabban reménykedem abban, hogy átalakítják majd a rendszert.
Én abszolút jó hiszeműen adnék most itt egy kreditet Magyar Péternek, hogy lehet, hogy ez is egy olyan dolog, amiről még nem beszél, de valószínűleg majd egyszer csak jó. Fog, úgyhogy bízunk benne, hogy erre is sor kerül majd, és hogy nem hagyja, hogy a félelem irányítsa, mint ahogy Jodó Mester is megmondta a Jediknek, hogy ne hagyd, hogy a félelem irányítson, úgyhogy tehát amellett, hogy elkerül egy csomó csapdát, azért kéne, hogy most már beleálljon egy-két fontos kérdésbe is.
Ez volt a Megbeszéljük a Hetet stúdióban Bálint Orsolyával, a Népszava újságírójával, a Széki Jánossal, az és publicistájával és Bolgár Györggyel. Nekem pedig nem maradt más dolgom, mint hogy elbúcsúzzak önöktől, a szerkesztő Csernyánszki Judit nevében is, Nagy Magábort hallották. A műsor készítésében részt vettek Lantos Dániel, Turák Péter, Studer Dániel és Túri Lui. Iratkozzanak fel YouTube csatornánkra, ahol a Hetes Stúdió második óráját is visszanézhetik.
A Hetes Stúdiót a Klubrádió közéleti politikai magazinját hallották.